sokkal inkább örülnék ennek, hogyha az edzőképzésünk odáig fejlődne, hogyha mondjuk 6 év múlva, amikor leülök az aktuális szövetségi kapitánnyal beszélgetni, akkor nem tárná a szét a kezét, és nem mondaná azt, hogy hát nekünk csak 6 darab olyan játékosunk van, aki a kiemelt top bajnokságban játszik, az ellenfelünknek meg 60. Yeah. Sziasztok! Ez itt az Itzer, a 24.hu focis podcastja. Én Kálnoki Kis Attila vagyok, és egy nagyon érdekes, talán szakmai témával, de a magyar futball jelenét és még inkább a jövőjét meghatározó témával készültünk nektek erre a hétre. Ugyanis az MLS edzőképzés futball filozófiája. Ezen a címen tett közzé a szövetség egy 14 perces videót, amely a nemrég újjá alakult sportigazgatóság egyik fontos, és ahogy mondtam, ugye a magyar labdarúgás jövője szempontjából talán a legfontosabb lábának az új irányelveit, egészen pontosan azok sarokpontjait összegzi. Arra teszünk most kísérletet, hogy egy kicsit mélyebben kibontsuk ezt a videót szóban, már amennyire szóban az terjedelmi korlátaink ezt engedik, és ebben ezúttal az MRS részről hát ki más lehetne partnerünk, mint a edzőképzés új vezetője, Fórián Zsolt. Szia Zsolt!
Sziasztok!
Beszélgető partnerünk pedig egyenesen Amerikából, Virginia államból, és ezért elnézést, hogyha véletlenül a hang egy kicsit távolinak tűnik, vagy akusztikusnak tűnik, Militár Iván, aki ott edző, korábban a Felcsúton futballozott a Puskás Labda Akadémián, kint tanult egyetemen, ott lett edző, többek között a Barcelona Akadémiáján is 2 éven keresztül edzősködött. Így talán van rálátása arra, hogy hogyan gondolkodnak mások, spanyol Barcelona filozófia, amerikai képzési filozófia, edzőképzési filozófia, stb. Szia, Iván!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
No, Zsolt, arra kérlek, egy kicsit mutatkozzál be, mert ellentétben az elődeiddel, akik között volt nagy nevű, meg még nagyobb nevű futballista, neked azért a magyar futball szakmában egy bizonyos szűk körben talán ismert a neved, de széles közvélemény kevésbé ismer.
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. A játékos pályafutásomat tekintve első osztályba is sikerült bemutatkozom, de leginkább másodosztályba játszottam a felnőtt futballba. Egyébként debreceni nevelés vagyok.
A kvázi akadémiai képzés, hiszen ugye abban a debreceni olasz focisuliban tetted le a futballtudásod, vagy szerezted a futballtudásod alapját, amely ha nem is nevezték akkor még akadémiának, de egy teljesen új rendszer, vagy akkoriban újnak számító rendszer szerint képezte a gyerekeket.
Igen, edzőként ott kezdtem el dolgozni, játékosként a DVSC-ben nőttem fel, és ugye ott is mutatkoztam be. Edzőként igen, ott kezdtem el, egyébként testnevelőszakos tanító a végzettségem, és prolicenszes edző vagyok. Ugye igen, edzői pályafutásomat ott kezdtem, ezt abszolút jól mondod, az utánpótlás korosztályokba, és onnan kerültem át a DVSC-hez, ott is utánpótlásba dolgoztam, utánpótlás kiskorosztálynak voltam szakmai vezető, illetve a MB2-es felnőtt csapatnak voltam 2 szezonon keresztül a vezető edzője. Ugye akkor még a második csapatnál úgy volt a versenyrendszer, hogy ugye MB2-be szerepelt. Igazából utána pedig több klubnál dolgoztam, Győrben, Újpesten és Fehérváron voltam az akadémiának a szakmai igazgatója. Röviden igazából ennyi.
Most egy jóval nagyobb szakmai igazgatóság került a nyakadba, a képzési, MLS képzési osztályának a vezetése, és ha valamit érdemes elmondani erről, vagy ennek az MLS-nek, amelyik most már lassan 10-11 éve működik Csányi Sándor vezetésével, akkor talán 2 sarokpontot tudnék kiemelni. 11 év alatt, vagy 10 év alatt te vagy a 8., ha jól számoltam, képzési igazgató. egyrészt, és ugye már maga ez a magas szám is azt jelzi, hogy talán az edzőképzés az az egyetlen terület, ahol az elmúlt 10 év alatt a Csányi Sándor által elnökölt szövetség nem tudott igazából átütő előrelépést felmutatni. Hát, hogyha valamilyen vezetés vagy osztálynak a vezetését folyamatosan cserélik, az mindenképpen erre utal. Ugyanakkor 43 éves vagy, van utánpótlás edzői, pedagógusi tapasztalatod, pedagógusi végzettséged. Mit gondolsz, hogy ha eddig az elődeidnek nem sikerült, volt itt német, magyar, mindenféle komoly ember, akkor neked miért van más helyzeted, milyen más pozícióban indulsz, miért lehet, vagy miért bízik benned az MLS, miért lehet az általad jelölt, vagy a te csapatod által kijelölt út sikeres?
A 2020 nyarán megalakult, illetve újra alakult sportigazgatóság által az edzőképzésnek is könnyebb feladata van, és mivel itt az igazgatóságon belül a területek nagyon szoros kapcsolatban vannak egymással, és minden területnek az a célja és az a feladata, hogy a magyar edzőt, a magyar edzői társadalmat, a magyar kluboknak támogatást nyújtson abba, hogy egyre hatékonyabban dolgozzanak, egyre hatékonyabban éljék a kitűzött célokat. Így az edzőképzésnek is szerintem könnyebb a dolga, és így a sportigazgatóság többi területével együtt biztos vagyok benne, hogy hatékonyabban lehet dolgozni.
Oké. Ezek szerint akkor ez nem így volt eddig?
Nem teljesen így volt. Tehát ugye korábban is volt sportigazgatóság, de most több olyan terület van, illetve a sportigazgató által, ugye a Barczi Róbert által, azért tehát nagyon egységes irányelvek vannak, és nagyon szoros kapcsolat van, napi kapcsolat van a területek között. Akár utánpótlás válogatottakról beszélek, akár az edzőképzésről, akár a felnőtt képzésről, vagy a klubfejlesztési osztályról, de sorolhatnám itt végig az osztályokat, ugye a futszál vagy a női szakág. Tehát, hogy ebbe szerintem ez egy radikális előrelépés, hogy mondhatjuk azt, hogy minden minden összefüggésben van. Ugye a versenyeztetés, a képzés, a kiválasztás, és az utánpótlás válogatottaknak a szakmai munkája, az edzőképzésnek az irányvonalai, a felnőtt képzés irányvonalai, és szerintem igen, ez egy nagyon fontos és radikális előrelépés, hogy ezeket a területeket nagyon szorosan összekapcsolta.
Talán az is előrelépés, hogy, vagy legalábbis lehet, hogy csak én nem emlékszem, hogy az MLS edzőképzés az elmúlt 10 évben bármikor is közzétett egy olyan nyilvános anyagot, ami a jövőben mutató futballfilozófiát fogalmazza meg, még ha csak sarokpontok szerint is. Több mint 3000-en nézték meg eddig ezt a videót, mondjuk kicsit elszomorító, hogy összesen 4 komment van alatta 2 embertől. Talán ez egy kicsit nagyobb vitát válthat ki. Nem tudom, hogy mondjuk a háttérben mekkora vita van erről, vagy elemzik-e azt a koncepciót. Mindenesetre az kritikaként fogalmazódott meg, hogy lózungokat tartalmaz. Mondjuk én kérdem én, hogy egy 14 perces videóban egy komplet edzőképzést nyilván csak sarokpontok mentén lehet, tehát a mély kibontás az a háttérben zajlik. De ez a videó, amit egyébként mindenki megnézhet, azzal kezdődik, hogy magyar tradíció. Hogy ide szeretnétek visszanyúlni. Mit értünk ez alatt?
Ugye csak visszacsatolva még a gondolatodhoz, ugye, hogy fontosnak tartottuk egyébként, hogy az edzőképzésnek és a sportigazgatóságnak is legyen egy úgymond futballfilozófiája, ami egyértelműen formalizálva van, és egyértelműen meg van határozva, hiszen mondhatjuk azt, hogy a kluboktól is elvárjuk, hogy legyen a klubnak egy futballfilozófiája, és annak egyértelműen meglegyenek azok a pillérei, ami működteti majd a rendszert. Ezt azt gondolom, hogy magunktól is az a minimum, hogy elvárjuk, és ezért is született ez meg. Amit mondtál, ugye igazából azt tudomásul kell venni, hogy ez a futballfilozófia, ugye ez egy általános megvilágítása a gondolkozásmódunknak, és ez nem csak a labdarúgó edzőknek készült, sőt, hanem ez a labdarúgó társadalomnak, ez a szülőknek is készült, ez a szurkolóknak is készült. Tehát azt szerettük volna, hogy mindenki lássa, hogy mi a gondolkozásmódunk, és ha egy szülő megnézi ezt a videót, ezt az animációs összeállítást, akkor láthatja, hogy miért szeretnénk ezt, és talán itt
kapjon egy nagy tudást, hogyan kéne foglalkozni a gyerekkel, vagy mi az MLS, ahogy mondtad, irányelve,
Igen, igen, és természetesen a licenszeken korosztálytól függően és akár utánpótlás, akár felnőtt szintre természetesen lebontjuk és le is kell bontani, hiszen ez egy nagy általános kép. Természetesen egy prolicenszen nem ezek a sarkalatos témák, hiszen ott a pro felnőtt labdarúgásról van szó, de egy UEFA C licenszen vagy egy grassroots alaplicenszen teljesen más témakörökkel, hogy megjelenjenek, de fontosnak tartottuk, hogy egy egyértelmű irányvonalat mi is meghatározzuk, és azt mondjuk, hogy igen, mi ehhez tartjuk magunkat, és igen, mi azt gondoljuk, hogy ez egy jó irány.
Iván, Amerikában te két területre láttál rá, ugye egyfajta spanyol vagy Barcelona iskolára, illetve az amerikai képzési modellre. Van-e ott arra felé ilyen, hogy amerikai stílus, vagy Barcelona stílus, nyilván ezt oktatják a Barcelona második bentlakásos iskolájában a La Masia után?
Ez egy nagyon összetett kérdés, amit kérdezel. Nyilván az amerikai futballiparág, az egy egészen másik futballiparágnak számít a magyarországihoz képest.
Vagy mint az európaihoz képest?
Száma. Vagy mint az európaihoz képest, mondjuk a futballozók számát tekintve, mondjuk Németországgal jogos összevetésbe hozható, körülbelül ugyanannyian futballoznak a két országban. Nyilván mind a két helyen, a Németországban is, és az Egyesült Államokban is a férfi, illetve a női szakág popularitása, az feljebb tolja ezeket a számokat, de ettől függetlenül tényleg csak a némettel lehetne összehasonlítani például számokban az Egyesült Államokbeli futballiparágat.
Ez mennyi, 4-5 millió?
Hát most egyébként pont most olvastam egy riportot, hogy csökken a labdarúgók száma, de mondjuk ez a Covid-dal van összefüggésben, de úgy nagyjából 2 millióra tehető, és itt azért, hogy mondjam, amikor leellenőrzik ezt az adatot, akkor vegyék figyelembe, legyenek kedvesek azok, akik veszik a fáradtságot, hogy az amerikai dolog az másmilyen, tehát ott a szerződéskötés, meg az igazolás, leigazolás az egészen másik szisztémában történik. Rengeteg olyan futballista játszik, aki ugye az európai szemmel nézve nincsen leigazolva, és ezért, hogyha a nem leigazolt és a leigazolt európai mércével mért leigazolt és nem leigazolt játékosok számát nézzük, akkor jön ki ez a szám. Ha csak az igazolt labdarúgókat nézzük, akkor ez jóval alacsonyabb. De mondom, ez annak köszönhető, hogy a rendszer másmilyen. Tehát visszatérve, a két iparág nagyon különböző, ugyanakkor hasonló problémákkal küzd, és mivel Zsolt említette a tradíciót, erre tennék egy kis utalást. Az amerikai futballhagyomány, futballtradíció, futballkultúra, futballstílus úgy, ahogy... Na, az nincs, így van. Tehát az, amit így nevezünk, az nincsen. És ebből a szempontból az ő feladatuk az a kultúra teremtés, a hagyományteremtés, a tradícióteremtés, a stílusteremtés, és ők nekik az irányvonaluk az az, ami egyébként én személy szerint maximálisan egyetértek, meg támogatom, hogy az Egyesült Államok az egy nagyon divers, sokszínű ország, és ennek szellemében kell a futballt is szervezni, mert én dolgoztam Arizonában, a sivatag kellős közepén, illetve dolgozok most már második alkalommal, második időszakomban a keleti parton, azon belül is Virginia államban, és egészen más emberekkel, típusú emberekkel foglalkozok. Csupa latin volt a játékosaim Arizonában, illetve most csupa fehér, jómódú családból származó játékosok. Mind a kettő korcsoportban, mind a kettő csoportban vannak kiemelkedő tudású labdarúgók. Nem ez a különbség, viszont a mentalitásuk, a hozzáállásuk, az élethez való hozzáállásuk, a kontextus, maga a kultúra nagyon különböző, és ezt próbálja az amerikai iparág és az amerikai szakmai vezetés reflektálni úgy, hogy engedélyezi lokálisan, hogy kialakuljon mindenkinek a saját identitása, a saját kultúrája, a saját tradíciója, és ezt a folyamatot próbálja gerjeszteni, hogy megtanítsa az embereket lokálisan, hogy ők hogyan tudják a saját identitásukat kialakítani, és majd ebből lesz egy nagy, divers, sokszínű amerikai futballstílus. Kérdés, hogy ez eredményes lesz-e vagy nem, de ez az elképzelés. Na most ehhez képest a magyar futballiparág ugyancsak egy futballvízió megteremtésével próbálkozik, most már az én életemben tényleg sokadjára, és számomra az az érdekes egyébként az amerikai és a magyar rendszer meg a vízió összehasonlítása között, hogy gyakorlatilag a Magyarországnak egy hatalmas előnye kellene, hogy legyen, és az a futballtradíció, az egy élő és pislákoló, a szőnyeg alól kibúvó, még éppen csak lélegző futballtradíció. Csak kérdés már, hogy ki fogja ezt ápolni, és ki fogja ezt fejleszteni, mert már kihaltak azok az emberek, akik erről mesélni tudnának. Tehát ez a különbség az amerikai és a magyar uh-huh. futballvízió természete között.
Hát azon túl, hogy mondjuk a magyar futball mérete és a magyar futball gazdaság mérete, az mondjuk még egy amerikai államéhoz sem hasonlítható, talán egy nagyvároséhoz.
Mondjuk azért azzal vitatkoznék, mert méreteiben, nem hallottok közben?
Igen, persze, persze.
Na, bocsánat, azzal azért vitatkoznék, mert nyilván, tehát hogyha abszolút értékben nézzük, akkor a magyar és az amerikai nyilván összehasonlíthatatlan. Jóval több pénz van, jóval több játékos van.
Én erre
az infrastruktúrát tekintve. De összehasonlításként, érted, hogy úgy, hogy mennyi pénz van egy magyarországi országban, milyen az infrastruktúra egy magyarországi országban, akkor nagyon hasonló az amerikaihoz.
Na, ez egy érdekes vetület. Viszont akkor Zsolthoz fordulnék, hogy világíts már meg, mi a magyar stílus, vagy mi ez a tradíció követés. Meg össze lehet ezt foglalni pár mondatban?
Igazából ugye a futballfilozófia piramisunkban is azért határoztuk meg kiinduló alapként a magyar tradíciót. Nyilván a magyar tradíció, vagy a magyar labdarúgó tradícióban mik voltak a fontosak? Technikás labdarúgás volt, technikás labdarúgók voltak, kombinatív játék megjelent benne, tehát több olyan tulajdonságot, vagy ellenvonást tudnánk mondani arról, hogy milyen volt igazából a magyar labdarúgás, ami ugye egyértelmű tulajdonságokkal ruházza fel. Én nem is ez irányba szeretném elvinni, hanem nyilván fontos nekünk a tradíció. Ugye ezzel a korábbi edzőképzés vezetők is sokat foglalkoztak, ugye, hogy mi a magyar labdarúgás tradíciója, mi a játékstílus, miért fontos a játékstílus. Mi inkább azt szeretnénk, hogy a kluboknak is, és az edzőknek is inkább egy irányvonalat mutatni, inkább egy keretrendszert mutatni, és hogy azt szeretnénk, hogy egy kezdeményezés alakuljon ki a csapatoknál, az utánpótlás csapatoknál és a játékosoknál. És ezt valójában mi nem az az elsődleges feladatunk, hogy a kluboknak meghatározzuk, hogy milyen játékot játszanak. Természetesen van egy elképzelésünk.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy az MLS feladata az, hogy egy stílust meghatározzon, vagy menjen mindenki a saját feje után, az lesz, ami lesz belőle.
Mi azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy magyarok vagyunk, és mi volt jellemző, mik a tradíciónk, és mi az, amibe erősek tudunk lenni, és mi az, ami jellemzi a magyar embert, és jellemzi a magyar labdarúgást, miben tudunk erősek lenni, hogy ezt ne felejtsük el soha. Tehát, hogy ez egy fontos dolog. Viszont azt is valljuk, hogy meg kell teremteni a lehetőséget arra, illetve támogatni kell a klubokat abba, hogy a saját identitásukat, vagy a saját klubfilozófiájukat tudják érvényesíteni, és ezt határozzák meg. Pont ebből adódóan, ugye a kluboknak az egy fontos feladatuk, hogy és saját maguknak alakítsanak ki egy futballfilozófiai, úgymond piramist, hiszen ezt is várjuk tőlük, és ebbe próbálunk nekik támogatást nyújtani, hogy határozzák meg maguknak, hogy mi az a futball játékstílus, amit ők akarnak, és azt hogy akarják, milyen eszközökkel elérni. És valójában nekünk az a fontos, hogy ez valójában megjelenjen a pályán. Mert szoktuk mondani, hogy az edzősködés az arról szól, hogy az elméleti tudás gyakorlatban való hatékony átültetése, és ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy fontos a tradíció, fontos a játékstílus, és fontos, hogy mi a kiinduló pontunk, viszont azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt hogy tudjuk kivinni a pályára, és ha a klub meghatározza saját magának azt, hogy igen, én ezt a játékot szeretném játszani. Itt is lehet arról beszélni, hogy vannak olyan klubok, ami tradicionális klub, ugye? Az Iván beszélt arról, hogy Amerikában azért nincsen nagy futball tradíció. Ott meg kell alkotni. Ugye itt Magyarországon is vannak nagyon tradicionális klubok, ahol azért megvan az, hogy mi az a játék, ami mondjuk jellemez egy csapatot, mondjuk egy Ferencváros, vagy mondhatni ilyen tradicionális klubokat. Van olyan klub, ahol nincs ilyen nagy tradíció. Itt nyilván itt is az a fontos, amiben szerintem egy jó folyamat elindult korábban is, ugye akár a Double Pass által, a klubok által, tehát azért meghatározni azt, hogy mi az, amit én akarok képviselni a játékban, és valójában szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy ez hogy megy ki a pályára.
Tehát igen, csak ugye az MLS szerepe valószínűleg itt abban van, vagy az MLS edzőképzés szerepe, hogyha mondjak egy teljesen hétköznapi példát, Ahogy a pedagógust oktatják, hogy hogyan kell oktatni a matematikát, milyen fázisokon keresztül, milyen szinteket kell átlépni, milyen gyakorlatokat kell bemutatni a gyerekeknek, megtanítani a gyerekeknek, úgy fogja továbbadni ezt a tudást a gyereknek. Az MLS edzőképzésnek pont az a felelőssége nagy valószínűség szerint, hogy az a széles tömeg, azt hiszem, ha jól emlékszem, 3000-es tömeg, aki Magyarországon edzőként tevékenykedik, az aktuális oktatásban az új edzők, amikor belépnek, mit tanulnak, illetve azok a régi edzők, akik képzik magukat és tovább képzik magukat, azok hogyan fejlődnek, milyen irányba fejlődnek. Ezért feszegetem kicsikét ezt a stílus kérdést. Nagyon furcsa dolog ez, mert Pep Guardiola például a magyar stílusból vezeti le a Barcelona tiki-takáját, a klasszikus régi magyar stílusból, azt modernizálta. Nekünk mit kellene a klasszikus régi magyar stílusból viszont látni a pályán? Hogyha azt mondjuk, hogy a Bognár György által vezetett Paks az egy magyar stílust képvisel, azért, mert magyar játékosok játszanak, vagy ő teljesen más stílust képvisel?
Mi szándékosan beszélünk arról, hogy kezdeményezzünk. Tehát ugye arról,
mármint
hogy...
a pályán, igen, tehát kezdeményezzünk.
Igen, tehát kezdeményezzünk a pályán.
Ez azt jelenti, csak hogy mindenki értse, vagy lefordítsuk, hogy nem második szándékkal az ellenfél hibájára várunk, hanem saját magunk kezébe szeretnénk venni a kezdeményezést, a játék irányítását.
Igen, tehát ugye ez a tradícióban is mondhatjuk, hogy azért eléggé meghatározó volt, hogy nem egy defenzív, nem egy reagáló játék volt, és ugye abból adódóan, hogy nyilván tudomásul kell venni, hogy mi a tradíció, mi az, ami mi a múltunk. Viszont szerintem az is fontos, hogy tudjuk, hogy mi a nemzetközi labdarúgásnak az ismérve, milyen jellemzői vannak, hiszen egy nagyon fontos célunk, ugye, az, hogy játékosokat neveljünk, és a nemzetközi labdarúgásba úgymond piacképes labdarúgókat neveljünk. Hozzáteszem, hogy ez egy része a célunknak, mert ugye van grassroots labdarúgás is, tehát nagyon sok, tehát az utánpótlásnak is más a célja, a grassroots labdarúgásnak is, a felnőtt profi labdarúgásnak is más a célja, de van egy fontos célja a magyar labdarúgásnak, hogy lehetőleg minél több olyan fiatal magyar játékos neveljünk ki, aki a nemzetközi futballban megállja a helyét. Már most, ha megvizsgáljuk a nemzetközi labdarúgást, nyilván játékstílusok és játékstílusok között van különbség. De azért, ha megvizsgáljuk a top labdarúgást, ahova szeretnénk minél több játékos nevelni, akkor annak egyértelmű jellemvonásai vannak.
Ez az MLS célja, vagy a klubok célja? Mert a tapasztalat, vagy az elmúlt 10 év tapasztalata pedig nem azt mutatja, hogy ez a klubok célja lenne, hogy minél több olyan játékost, vagy legalábbis a tettek és a játékos értékesítési adatok nem azt mutatják, hogy mintha ez lenne egy fő cél, hogy minél több fiatal játékost értékesítsünk, léptessünk át a felnőtt futballba, és értékesítsünk külföldi irányba.
Igen, ez egy összetett kérdés, tehát, hogy ugye...
Mert ez az edzőképzés az alapja, azért kérdezem, hiszen ki tudja képezni olyanná játékost, mondjuk 10-12 év alatt, az edző, vagy az a 3-4-5 edző, aki korosztályonként foglalkozik az adott gyerekkel.
Igen, szerintem ez ettől egy összetettebb kérdés, ugye. Mondhatjuk azt, hogy nyilván előfeltétele az, hogy megfelelő képzési struktúrán menjen át egy játékos, meg az is egy feltétele, hogy be is rakjuk azt a játékost, ugye.
Itt ezért, mármint a csapatban, tehát kellő játék persze legyen.
Tehát a felnőtt futballba be tudjuk integrálni, tehát legyen indítatásunk arra, hogy igen, azt a fiatal tehetséget berakjuk a felnőtt csapatba, és az értéket képviseljen a klubcsapatnak, majd a magyar válogatottnak. Ugye ezért is ugye több célja van a sportigazgatóságnak, ezért mondtam, hogy ez egy összetett kérdés, mert egy kiemelt területünk a 6-14-es, 6-15-ös korosztálynak a fejlesztésének a témája, és nyilván itt a licenszeken is erre próbálunk minél nagyobb hangsúlyt fektetni. Másik kiemelt témánk a fiatal játékosok felnőtt labdarúgásba való beintegrálása, ami azt gondolom, hogy vezetői szint is, tehát vezetői szinten is fontos téma lehet, de felnőtt csapatedzői szinten is fontos téma.
És az edzőképzés ebben hogy tud segíteni? Hogy mondjuk a NB1-ben most hirtelen fejben legalább a fele külföldi edző, nem a magyar edzőképzés termékei, hogy igen, tudsz rájuk hatni, mint MLS edzőképzés?
Ezért beszélek sokszor arról, hogy sportigazgatóság.
Uh-huh. És ezért... Ez a minden összefügg.
Igen, tehát ezért ez egy nagyon fontos mondat, amit most mondtál, hogy minden összefügg. És ezért is mondtam az elején, hogy nekem könnyebb a dolgom most, mint az elődeimnek volt, hiszen több oldalról meg van támogatva az a cél, amit kitűztünk magunknak, és ugye az is egy fontos cél, hogy a klubokkal nagyon szoros kapcsolatot ápoljunk. Hiszen ugye nekünk is nagyon fontosak a klubok, a klubok. Én ugye szoktam mondani, hogy a klubokban van a játékos, és a klubban van az edző. De tudjuk, hogy nekünk is nagyon nagy felelősségünk van a sportigazgatóság minden területének, tehát ez nem a felelősségnek az áttolása, hanem az, hogy ez egy együtt működésben tudjuk valóban azokat a célokat elérni, amiket kitűztünk, és ezért mondtam, hogy ez egy nagyon komplex téma. Ahhoz, hogy egyre-egyre több fiatal, magyar, tehetséges labdarúgó szerepeljen a felnőtt labdarúgásba, ahhoz több oldalról kell fejlődjünk, és tényleg kell fejlődjünk. Az edzőképzésnek is, és a sportigazgatóság többi területe is azon van, hogy a klubokkal együttműködve megtaláljuk azokat az eszközöket és területeket, amivel ezeket a célokat el tudjuk érni.
Értem, hát nem egyszerű feladat, ezt látjuk. Iván, van 2 évnyi tapasztalatod egy Barcelona akadémián. Ott hogyan gondolkoznak mindenről, tradícióról? Mennyire ragaszkodnak ahhoz a tradícióhoz, amit annak idején még a holland edzők tettek le, vagy amely alapját a holland edzők tették le?
Én úgy látom, hogy az FC Barcelonánál ezt az egész nagy rendszert pontosan az a tradíció tartja egybe, amelyet te említettél. És itt mondanék két érdekes sztorit. Bocsánat. Az egyik az, hogy említetted Pep Guardiolát. Most Pep Guardiola az nem az önmaga futballfilozófiáját vezeti le a magyar labdarúgásból, meg a magyar labdarúgás gyökereiből, hanem azt, amit a Barcelonánál hallott, tanult, azt, amit az emberek beszélnek. Mondok egy nagyon-nagyon érdekes példát, amit én folyamatosan kiráz a hideg, amikor erre gondolok. Tavaly volt, a Covid ideje alatt nem volt személyes megrendezés, de online térben működött a világ legnagyobb edzői konferenciája. Ez a United Charter Coaches Convention, amelyik minden évben Amerikában megrendezendő. Ezrek, tényleg 10 000 edző megy egy városba 4 napra, 5 napra, és előadásokat hallgatnak. Na most Kansas City-ben volt éppen, 2 hete voltam ott, de ez egy évvel ezelőtt a Covid időszak alatt online térben történt, amit most elmesélek. Isaac Guerrero nevezetű ember, aki a Barcelona metodikájának, tehát a módszertani központjának a vezetője, akkor most már a Venícia Széria csapatnak a szakmai igazgatója, utánpótlás szakmai igazgatója, akadémiai vezetője, illetve módszertani kidolgozója. Akkor Isaac egy előadást tartott, ugye Isaacot én jól ismerem, mert az amerikai akadémiára rengetegszer jött előadni, illetve tanítani minket a Barcelona módszertanára, és ott az előadáson a magyar 1950-es évekbeli válogatott játékából mondta azt, hogy ez a Barcelona filozófiájának az alapja. És a szó, amit használt, és itt hívnám fel a figyelmet, a szó, amit használt, az azt mondta, hogy countercultural, kontrakulturális. Tehát a trendekkel, az akkori gondolkodásmóddal, az akkori mindenfajta víziókkal a futball tekintetében ellentétes. Tehát egy saját, egy egyedi, egy egészen elképesztően unikális elképzelés volt az a magyar futballtradíció, ami a 1900-as évek közepéig jellemezte a magyar futballt. Még egy példa, a Tarasov, Anatoli Tarasov, az orosz hoki atya, úgy nevezik őt, tényleg egy legendás edző, ő is ugyanazt mondta, hogy a orosz hoki, amiből ugye tudjuk, hogy mennyire sikeres, mennyire virtuóz, mennyire attraktív hokit játszott annó a szovjet jégkorongválogatott, ő ugyanígy az 1950-es években magyar futballválogatott játékából vezette le a saját elképzelését. Na most miért mondom ezt? Mert futballteoretikai szempontból, amikor Zsolt azt mondja, hogy kezdeményező futballt kell játszani, ez egyébként egy nagyon trendi és nemzetközi mércével mérve, mondom, nagyon fancy, nagyon trendi elképzelés, gyakorlatilag én most nem tudom, 4-5 olyan edzőképző vezetővel beszéltem, például az Írrel is, most, hogy Kansas City-ben voltam, az ír edzőképzés vezetőjével, Niall O'Regan-nel beszéltem, aki azt mondta, hogy ugyanez a kezdeményező, ez a proaktív mentality, úgy szokta ő mondani, más nyelvterületen azt mondják, hogy be on the front foot, ezt ugye Angliában mondják, ez ugyanez az elképzelés. A probléma ezzel az, hogy ez lehet kezdeményezni, lehet labdával és labda nélkül is. És hát láthatjuk, hogy a magyar válogatott például labda nélkül próbál kezdeményezni, viszont ez totálisan ellentétben van azzal, amit még egyszer mondom, egy szovjet ember, vagy egy katalán ember kutat, próbálja a saját filozófiáját kialakítani annak alapján, amit a magyar válogatottól látott, és a magyar válogatott mégpedig a labdával játszott. Tehát viszont itt azért megjegyezném azt is, hogy abban maximálisan egyetértek Zsolttal, hogy az edzőképzésnek a szerepe az nem az, hogy megmondja minden csapatnak, meg klubnak, meg szervezetnek, hogy hogyan futballozzon, hanem egy keretrendszer kell kialakítani, és ez az irányvonal, ez jó. Csak az a kérdés, hogy egy olyan mentalitás, ami még egyszer mondom, ez a kezdeményező mentalitás, amit lehet értelmezni úgy is, hogy labdával, vagy labda nélkül, és a videóban egyébként így is volt verbalizálva, így is volt kimondva, hogy labdával úgy lehet kezdeményezni, hogy labda nélkül úgy lehet kezdeményezni, hogy ez egy olyan érzetet kelt a magyar futballtársadalomban, hogy a labda nélküli játék az, ami a magyar futballtradíciót adja, és ez téves.
Oké, de akkor most Zsolt megfejti nekünk, hogy most mit értünk mi. Igen. Pillanatnyilag kezdeményező játék alatt. Milyen állomásai lépcsői, milyen képzési lépcsői vannak ennek? Vagy hogy lehet ezt megvalósítani szélesebb körben, mint amit jelenleg is látunk?
Egyébként az Iván, amit mondott, sok mindenre egyet is értek. Nyilván valamivel nem, de ezzel nincsen semmi probléma. Tehát nem is akarjuk egymást meggyőzni. Szerintem ugye mi a kezdeményezést azon, tehát mi labdával és labda nélkül is szeretnénk kezdeményezni, és ugye, hogyha megnéztétek, akkor ezt leginkább a 6-15-ös korosztályra írtuk, tehát ugye minden klubnak mindenhova ezt nem az a célunk, hogy egy játékstílust határozzunk meg, hanem
az... felnőtt válogatott milyen stílusban játszik, az alapvetően a pillanatnyilag rendelkezésre áll, a játékosok is meghatározzák, vagy egy felnőtt csapat.
Vagy milyen... egy ellenfél. Igen. Is. Tehát, hogy nyilván ezek, ugye az elején beszéltünk erről, hogy ez egy általános futballfilozófiai gondolkozásmód, és azt fontosnak tartom elmondani itt, hogy ugye most itt mindig arról beszélünk, hogy a válogatott, arról beszélünk, hogy Guardiola, arról beszélünk, hogy Rossi, arról beszélünk, hogy a magyar A válogatott, de ugye nekünk ettől, nem tudom, hogy jó szó-e rá, de talán nagyobb a felelősségünk, hiszen az egész magyar edzői társadalommal vagyunk kapcsolatban, és az egész edzői társadalomra szeretnénk támogatólag hatni. És ez azt jelenti, hogy ha most azt vesszük, hogy ha utánpótlás akadémiákról, vagy utánpótlás képzésről beszélünk, akkor van mondjuk 10 akadémiai csapat, van 28 tehetségközpont, ugye akik a második szinten vannak, tehát ez mondjuk 38 csapat, de hogyha nagyon, nagyon általánosságban mondom, akkor körülbelül 2000 klub van Magyarországon, 1400 településen vannak klubok, tehát, hogy mi az mindenkivel foglalkozunk, és mindenkinek a képzésével, fejlesztésével foglalkozunk. Tehát ez mondjuk ez a filozófia, ez úgy van meghatározva, hogy egy harmad, vagy egy C, vagy D szinten foglalkozó klubedző is tudja hova helyezni, és ugye amiről beszéltünk, hogy különböző licenszen, különböző tanfolyamokon, célirányosan azzal foglalkozunk, és olyan mélységben megyünk bele abba a témába, amiben bele kell menni, és mondjuk indokolt. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy ez egy nagyon széles körű edzői társadalom, akivel mi kapcsolatban vagyunk. A kezdeményezéssel kapcsolatban pedig ugye ez a magyar tradícióval egybevág, mi azt gondoljuk. A nemzetközi futballban pedig ugye azt látjuk, hogy megnézzünk egy BL döntőt, akár egy Paris Saint-Germain Bayern BL döntőt, és olyan szinten hoz ki labdát magas védekezés ellen az egyik csapat, tehát magyarul labdabirtoklásban nyomás ellen olyan minőségbe tud játszani, ami nagyon-nagyon magas szint, és olyan tehát tud magasan védekezni, tud nyomást helyezni az ellenfélre, és az a nemzetközi futballban az az értékes labdarúgó, aki labdabirtoklásban is ilyen kevés idő alatt kis területen tudja a technikai elemeket megfelelően alkalmazni, és jól dönteni, és ugyanúgy az ellenfél labda birtoklásánál el tudja venni az ellenfél idejét, területét, tud kezdeményezően fellépni, tud magasan védekezni, és az átmenetekben is nyilván ezek a rendkívül gyors cselekvések, kevés idő elvenni, tehát ugye elvenni az ellenfél idejét, területét, ugyanakkor labda birtoklásban meg pont minél többet szerezni. Most ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam meg, és nagyon általánosan, de valójában a meg kell nézni, és azt fontosnak tartjuk, hogy meg kell nézni, hogy ha az a célunk, az egyik kiemelt célunk, hogy nemzetközi futballnak neveljünk magyar labdarúgókat, akkor nézzük meg, hogy mi a piac. Kereslet, kínálat van. Tehát,
milyen játékosokat keresnek.
Így van.
Tehát, milyen típusú játékosokat, karakterű és technikai, taktikai tudású játékosokat kell mondjuk 4-5-6 éves kortól 20 éves korig nevelni.
Így van. És ezért határoztuk ezt meg, és nem véletlenül mondjuk azt, mondjuk legalább 6-15-ös korosztályban, mert természetesen van egy klub, aki azt mondja, hogy egyébként ő a felnőtt csapatnál, ő egyáltalán ő a saját térfélén akar védekezni, és labdabirtoklásba nem akar támadást felépíteni, hanem fel akarja rúgni a támadózónába a második labdát összeszedni, és egy kevésbé kombinatív játékot akar játszani, az megteheti, viszont mi azt szeretnénk, hogy legalább a 6-15-ös korosztályokban olyan ingereket kapjon minden nap, minden héten a játékos, amit predesztinálja arra, hogy akár
azt is meg tudja.
Tehát onnan vissza, onnan, tehát a nehezebből az egyszerűbb irányába el tudunk menni, viszont fordítva nem. És ezért tartjuk fontosnak, hogy, és ez nem csak technika-taktikailag, tehát nem csak játékértésben fontos, hanem ugye ha azt vesszük, hogy a fizikum, tehát a kondíció szempontjából is egy magasabb játékritmust eredményez. Mentalitás, ugye arról is szoktunk beszélni, hogy mentálisan magyar labdarúgásban, hogy fejlődni kell. Igen, ha mondjuk egy labdakihozatalnál a saját 16-osunknál kell felvenni egy védekező középpályásnak a labdát egy magas védekezés ellen, igen, az technikailag, taktikailag is egy magas ingert generál, és mentálisan is egy magas ingert generál, de ha minden nap, minden héten, edzéseken, hétvégi mérkőzéseken ezeket az ingereket kapja a játékos, akkor alkalmas lesz arra. Nyilván van egy egyéni képesség, van egy tehetségfaktor, De a maximumot kell kihozzuk azokból a játékosokból, és ugye a nemzetközi foci diktál. Van egy magyar tradíció, ugye ezt mindig mondjuk, fontos. Hála Istennek azért az egybevág vele, tehát hogy nem egymás ellen megy a kettő, és ezért tartjuk fontosnak, hogy mind a négy játékfázisban tudjunk kezdeményezni, és mind a négy játékfázisban olyan labdarúgó, tehát olyan ingereket kapjanak a játékosok, ami utána nem veszi el a lehetőséget tőle, hogy ő valóban a nemzetközi futballba bekerüljön, és ugye ez a cél, hogy minél több magyar játékos játszon a magyar fiatal a magyar klubcsapatokba is, a nemzetközi szinten is, és majd ha hazajön a válogatottba, akkor tudunk vele szerepelni úgy, mint amiről volt is példa, hogy akár EB-n vagy VB-n, tehát hogy igazából ez lenne a profi labdarúgásnak a célja.
Elég messziről indultok. Csak hogy egy példát mondjak, és Iván, itt majd hozzád fogok fordulni, hogy Amerikában hogy játszanak mondjuk az utánpótlás csapatok. Talán most már a 8 kiemelt akadémiai korosztályoknál tetten érhető ez, amit mondasz. Ez a fajta kezdeményező játék, próbálnak földön labdát kihozni, átmeneteket próbálják előképpen megjátszani támadásból védekezésbe és védekezésből támadásba is. Ellenben mondjuk az általad említett B-kategóriás kluboknak már az öme nem ezt csinálja, aztán a C-ről meg a D-ről ne is beszéljünk, inkább a kudarc kerülés a jellemző, betolják a buszt, van egy nagyobb dereg általában, ugye ez a sztereotíp kép, előre vágjuk neki a labdát, akcelerált, elszalad két védővel a hátán és beveri, hurrá, az edzőbácsi örül, a szülő örül, mert nyert a csapat, holott nem azt gyakorolják, ami arra lenne hivatott, hogy aztán pár évvel múlva ez a gyerek egyébként, aki a hátán két ember becipelt, nemzetközi szinten is megállja a helyét. Mi lehet ennek az oka, ennek a általános, én azt mondom, hogy általános kudarckerülésnek, van ennek köze az oktatási rendszerünkhöz? Van ennek köze ahhoz, hogy Magyarországon azért egy poroszos oktatási rendszer van, alapvetően hibajavításra épül, semmiképpen sem sikerorientált és dicséreten alapuló, hanem mindig azt nézzük, megnézel egy dolgozatot, hogy néz ki, nem az van kémelve, hogy mi a jó gondolat, hanem az, hogy 22 piros karika a helyesírási hibákkal, és stb. Miközben lehet, hogy tartalmilag zseniálisat ír az a gyerek.
Rendkívül sok témát érintettél egyébként.
Igen, mert ahogy te is azt mondod, hogy mindig mindennel összefügg, ez is összefügg, és mondjuk Iván, ugye azt talán te is meg tudod erősíteni, hogy Amerikában ez a fajta, mintha ezt a kudarckerülést nem is ismernék.
Ez a kulturális különbség, ez például, ahol én voltam Amerikában, ez megjelent. Tehát attól függetlenül, hogy mondom, nagyon messze voltam a spanyolországi Barcelona Akadémiától, attól függetlenül Arizonában is meg lehetett ezt valósítani. Pontosan azért, mert azt a kulturális töltetet, azt a tradíciót, azt az érzetet, ami a Barcelona módszertan jelent, azt meg lehetett valósítani Arizonában is, mert annyira erős.
De könnyebb ezt meghasonlítani egy olyan környezetbe, ami alapvetően az oktatási rendszerét tekintve is pozitív, nyitott, és inkább a jó kiemelésére épül, mint a hibajavításra.
Én máshonnan közelíteni, meg én azt gondolom, hogy az amerikai ember az szeret befelé nézni. Tehát nem kifelé nézni, nem arra például, ugye a magyar közvéleményben 12 csapatos vagy 16 csapatos NB1, hogy hogyan legyenek az akadémiák tényleg elosztva, hány kiemelt akadémia legyen, stb. Hogyan nézzen ki a sportigazgatóság. Tehát erről rengeteg beszélgetés van, arról viszont nem, hogy mi van velünk, tehát mit vagyunk mi, és mit szeretnénk mi képviselni.
Hát
és
erről, mondjuk ebből a szempontból most.
Pontosan azt akarom mondani, hogy pont ebből a szempontból ez egy jó irány, ami most elkezdődött, csak azért mondom, hogy amikor azt kérdez, hogy kulturális különbség, az a kulturális különbség, hogy befelé négy a sikeres labdarúgó vízió, a sikeres labdarúgó kultúra, az befelé néz, a sikertelen labdarúgó kultúra, a sikertelen futballvízió, az pedig kifelé.
No, Zsolt, te hogy látod ezt a oktatási kérdést? Mégiscsak nektek kell olyan edzőket nevelni, akik nyitottak, nem, tehát észreveszik a jót, és elsősorban azt emelik ki, mindenkit a saját értéke mentén próbálnak fejleszteni, mind a mellett, hogy a hiányosságai természetesen próbálják fölhozni egy adott szintre. Igen. Hogy lesznek vállalkozókedvű, lelkes játékosok ebből, akik megmerik csinálni a labdakihozatalt hátul is, nagy nyomás alatt, nemzetközi szintű nyomás alatt is? Hogy lesz több Vancsa Zalánunk, akit fejfölött tapsolunk, hogy 17 évesen végre eladtunk egy gyereket komoly pénzért külföldre, úgy, hogy már volt felnőtt bajnoki mérkőzése is. Nem tudom hány évre visszamenőleg, ő az egyetlen, aki Magyarországon nevelkedett. Bocsánat, a Schäfer is ilyen volt, elnézést.
Igen, ugye...
Egy alomból jött.
Megint visszautalnék arra, amit már ugye többször beszéltünk, hogy szándékosan nyilván a filozófia és a célkitűzéseinket úgy határoztuk meg, hogy felmértük azt, hogy azért milyen területen van a legnagyobb fejlődési lehetőségünk, illetve milyen területekre kell leginkább fókuszálni, és nem véletlenül van meghatározva az, hogy pozitív tanulási környezet kialakítása. Erről
azért lovagolok ezen, mert igen. Ez kiemelt a videóban, egy kiemelt igen. Pont.
Igen, és a kezdeményező készség is, ugye? Ugye ez is megint ugye általánosságban van megfogalmazva, tehát ez is akár egy edzőnek, egy szurkolónak, egy szülőnek ugye egy vezető abban, hogy ezt fontosnak tartjuk. Ugye itt pozitív tanulási környezet természetesen az a fontos, azt mondjuk, hogy egy minőségi szakmai munkának az előfeltétele az, hogy egy olyan környezetet teremtsünk, ahol bátran vállalkozik a játékos, mondhatjuk azt, hogy mer hibázni. És nyilván a hiba és a felelőtlenség között azért van különbség, tehát hogy itt sem szélsőség, tehát ezt sokszor hangsúlyozzuk, hogy ez nem fekete-fehér, tehát itt megfelelő arányokról beszélünk.
És ez nem azt jelenti, hogy a buksit simogatja egyfolytában az edző, mert néha bizony le kell tolni azt a játékost, néha föl kell emelni a hangot, akár már gyerekkorban is, kérdés persze, milyen stílusban és minőségben teszi ezt az ember. Persze. Pozitív oktató jelleggel, vagy pedig lehúzó, visszahúzó jelleggel.
Igen, pont ez, hogy ugye ez egy fontos dolog, tehát emóció van a futballban, tehát ezt nem lehet kivenni, nem is kell kivenni, szenvedély van benne. Nyilván az edzőbe van egy impulzitás, amivel olykor, tehát motiválja a játékos, nem csak szakmailag, hanem nyilván pedagógiailag, emberileg, mentális oldalról is fejleszti a játékost. Tehát igazából itt egy, mondhatjuk azt, hogy nem elkényeztetni akarjuk a játékosokat, hanem nevelni. Tehát van egy meghatározott keretrendszer.
Ehhez adtok ti mankót? Módszereket? Hogy hogyan váljanak pozitívabbá, eredménycentrikusabbá, sikerorientáltabbá? Mondjuk az eredménycentrikusabb az megvan. Sikerorientáltabbá magyar. Hogyan neveljünk sikerorientáltabb gyerekeket?
Igazából, amit az előbb pedzegettél témát, hogy esetleg a hibajavítás, a kommunikáció, a visszajelzéseknek a minősége, illetve a módja, ugye módszertan szempontjából azt, hogy mennyire lehet önálló, mennyire van szabad döntése a játékosnak, akár egy játékszituációban, mennyire joystickolunk, mennyire adunk inkább mankót, mennyire adunk alapelvet ahhoz, hogy ő megfelelően döntsön.
És azt a mankót ti mennyit adtok az edzőnek, ez a kérdés?
Így van. Tehát,
adtok? Vannak
szerintem típus... adunk. Én azt gondolom, törekszünk arra, hogy egyre konkrétabb mankókat adjunk.
Mit szabad, mit nem szabad?
Igen.
Sose mondjuk ezt, inkább mondjuk helyette azt, tehát ilyen szintig?
Nyilván ilyen szintig is ez licensztől függ, mert nyilván a pro licenszen más témakörök vannak, persze, meg egy UEFA C.
De 6-15 között beszélünk, mert ugye az alfa és omega, ott megtanítom a gyereket rendesen futballozni, abból már valószínűleg lesz futballista.
Ugye ezt már mondtam ugye a beszélgetésünkkor, hogy azt rendkívül fontosnak tartjuk, hogy az információt hatékonyan adjuk át. ugye, mert olykor-olykor azért van olyan érzésem, hogy sőt, ezt kimondhatjuk, hogy ebbe fejlődnünk kell, hogy én amikor dolgoztam ugye a klubban, és sok edzővel dolgoztam együtt, és mikor beszélgettünk arról, hogy mi az, ami látszott a pályán, igen, mit szerettünk volna, mi az a játék, amit akarunk látni, ezt megnéztük, edzésen megnéztük a meccset, kielemeztük, beszéltük, és a vége mindig az volt, hogy azt szerettük volna, hogy de mi az, ami látszik a pályán. Tehát hogy megy át az információ a pályára?
Visszaköszönő az, amit edzésen gyakoroltunk azon a héten.
Így van. Tehát, hogy ez a lényeg. Tehát, hogy szerintem az edzők, én ezért egyébként egyre több tehetséges és jó edzőt látok, de az edzőnek a hatékonysága azon múlik, hogy ő mennyire hatékonyan tudja átadni az infót. Mi látszik a pályán? Mennyire jelenik meg az a játék, amit akarunk? Mert valójában az információ hatékony átültetés, a gyakorlatba való alkalmazása a legfontosabb a labdarúgásban. És valóban ebben az edzőképzésnek, a sportigazgatóságnak kell hatékonyan nekünk is úgy információt átadni az edzők irányába, a klubok irányába, hogy ők ezt tovább tudják vinni a pályára, és ha megnézünk egy meccset, akkor igen, ez látszódjon.
No, akkor egy utolsó kérdés. Mikor fogod úgy érezni, vagy mit kell lássunk, mikor fogod azt érezni, hogy hatékonyan dolgozott a MLS edzőképzés. Mit kell lássunk 2-4-6 év múlva? Mit éreznél eredménynek? Felmutatható eredménynek?
Annak biztos örülnék. Nyilván több területen határoztunk meg célokat. Középtávú, hosszú távú, rövid távú célokat. Az biztos, ha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor biztos, hogy nagyon örülnék, hogyha minél több csapatnál, minél több klubnál, ha mondjuk kisétál az ember egy U10-es, U12-es, U14-es edzésre vagy mérkőzésre, akkor egyrészt edzéseken tényleg futballjátékokat lásson az ember, és hogy tehát a futballban való gondolkozásnak a dominanciája. Egyébként szerintem ebbe fokozatosan lépünk előre, és én azt gondolom, hogy jó irányba vagyunk. Illetve az, hogyha kimegyünk egy mérkőzés, akár utánpótlás, akár felnőtt meccsen, akkor egyre nagyobb arányba látszódjon az, amiről egyébként beszéltünk, hogy az a futball, ami egyébként a nemzetközi labdarúgásban is tért nyer, az egyre több meccsen megjelenjen, és egyre több olyan minőségű edzést, vagy mérkőzést lásson az ember, ahol valóban minőségbe tudunk ellenfél térfelén labdát szerezni, minőségbe tudunk nyomás ellen labdát kihozni, támadást felépíteni, hogyha, és nyilván azok a klubok által meghatározott, saját maguknak meghatározott játékstílus, ez is az a játék minőség, az minél hatékonyabban megjelenik a meccseken és az edzéseken. Tehát ha ezek egyre egyértelműben láthatóak, akkor én biztos, hogy örülnék neki.
Én mondok egy mást, és talán az még mérhetőbb, és én is sokkal inkább örülnék ennek, hogyha az edzőképzésünk odáig fejlődne, hogyha mondjuk 6 év múlva, amikor leülök az aktuális szövetségi kapitánnyal beszélgetni, akkor nem tárná a szét a kezét, és nem mondaná azt, hogy hát nekünk csak 6 darab olyan játékosunk van, aki a kiemelt topbajnokságban játszik, az ellenfelünknek meg 60. Én akkor lennék elégedett, és talán legyen ez a zárszó, hogyha 6 év múlva nekünk is 60 olyan játékosunk lesz, aki nem is a top bajnokságban, de mondjuk európai középbajnokságban is megállja a helyét, keresett termékké válik a magyar futballista, mert ha a magyar futballista keresettebb termékké válik a jelenleginél, akkor az azt jelzi, hogy a magyar edzőképzés előrelépett, a magyar edzők elismertsége, a magyar edzők munkájának az elismertsége előrelépett, így a magyar labdarúgás is előrelép.
Legyen így, azt gondolom, hogy ez is célunk, és törekszünk el.
Köszönöm szépen, Zsolt és Iván, neked is ott a távolból, hogy jelen voltál. Hallgatóinkat arra biztatom, hogy legyetek velünk jövő héten is, új témával jelentkezünk. Sziasztok!